műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Kijelentette, hogy a diákok körében nem is az okostelefon korlátozás jelenti a legnagyobb problémát, hanem az, hogyha a tanár elveszi tőlük a készüléket, mert akkor azt csak a nap végén kaphatják vissza, már abban az esetben, hogyha a szülő elmegy az iskolába, hogy az igazgatótól átvegye a telefont. A diákok közül pedig többen használják fizetésre is a telefonjukat, illetve, ahogy ők fogalmaznak, vészhelyzet esetén nem tudnak telefonálni szünetben, hogyha nincs náluk az eszköz. Azt viszont a fiatalok is elismerik, hogy a tanóra, a pad alatt történő okostelefonhasználat nagy mértékben képes elvonni a figyelmüket a leckéről. Ezzel együtt is felmerül az okostelefon korlátozás kapcsán, hogy vajon ebben az esetben is édesebb lett a tiltott gyümölcs. Témánk: iskolai okostelefon korlátozás pszichológus szemmel. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Bak Miklósi Kingát, pszichológust, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjét, egyetemi tanárt. Kinga, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és eljöttél a digitális világba.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy mennyire nevezhető egyrészt általánosan, másrészt konkrétan az iskolai okostelefon korlátozás szempontjából jó megoldásnak a tiltás.
Nem tudnék jó vagy rossz kategóriákban gondolkodni e téma kapcsán. Nem gondolom, hogy jó a tiltás, azt sem gondolom, hogy rossz a tiltás. Azt gondolom, hogy ennek a körülményeiről kellene beszélni, illetve annak a körülményeiről, hogy a korlátozást, ami igenis szükséges lenne, hogy lehetne bevezetni az iskolákba, különböző korcsoportokba, iskolai tanítási ciklusokra, hogy lehetne ezt bevezetni, mert ilyen derült égből villámcsapásszerűen semmiképp.
Érdemes lenne akkor elkülöníteni itt a korcsoportokat, a kisiskolásokat, az általános és a középiskolásokat?
Szerintem egyértelműen. Szerintem egy 1-4 osztályos életében nagyon nincs mit keressen iskolában az okostelefon. Nem is igazán hiszem, hogy a tanítónénik használják didaktikai céllal, tanítási-tanulási céllal, ha meg igen, nagyon ritkán. Tehát szerintem ott mellőzni lehet, talán 5-8-ban is inkább, középiskolások esetében talán más a helyzet, főleg, hogy ők azok a generáció, akik hagyva voltak beleszokni, és bele voltak szoktatva, már a COVID időszak alatt is bele voltak szoktatva ebbe a másfajta, vagy sajátos digitális világba.
Arra gondolok, hogy az iskolában most korosztálytól függetlenül korlátozzák az okostelefon használatot, alkalomattán akár el is veszik a diáktól a telefont, nap végén visszaadják vagy neki, vagy a szülőnek, most ne a jogi hátteret firtassuk, visszakapja a diák a telefonját, otthon van, hazaér, és használhatja relatív szabadon, vagy szabadabban, mint az iskolában. Nincs meg annak a kockázata, hogy ilyen elvonási tünet ledolgozása érdekében akkor aztán egész délután, egész este a telefonján fog lógni?
Megint kétélű kard. Azt is gondolhatom, hogy igen, és azt is gondolhatom, hogy nem. Többet használhatja, mert végre telefonhoz jutott, és ha meg kialakult egy másik szokásrendszer, kialakult egy másfajta viszonyulás a telefonhoz, akkor talán nem. Itt szerintem a kulcskérdés inkább az, hogy hogyan történik az új szokásrendszernek az átírása. Igazából történik-e új szokásrendszer átírása? Mert ez lenne a nagyon-nagyon fontos, és ebben nem jó hívószó a tiltás. Amennyiben tiltani kezdünk valamit, általában valami nagyon rossz reflexeket kezdnek nyomogatni ilyenkor bennünk, és vagy ellenállunk, vagy dacot érzünk, és szembe megyünk ezzel. Igazából valahogy az együttműködésben kellene gondolkodni, gondolkodni, valahogy úgy bevonni a diákot, és kommunikálni vele arról, hogy valami új szelek fújnának, ami az okostelefon használatát illeti, hogy abban neki is beleszólási joga legyen, neki is döntési joga legyen, nem beszélve arról, hogy szoktam mondani, hogy a nevelés három lábú szék, az egyik a szülő, a másik az iskola, és a harmadik a gyerek, és ebbe az egész procedúrába bele kellene vonni a szülőt is, aki nem mindegy, hogy egyrészt otthon hogy viszonyul az okostelefon használathoz, másrészt milyen útmutatásokkal, milyen felhatalmazásokkal indítja a gyerekét iskolába, mit enged meg, mit nem, milyen narratívák vannak arra vonatkozóan, hogy butasága mi az iskolai elvárás, vagy nem. Tehát egyáltalán a szülő is mennyire van belevonva, és mennyire van felkészítve arra, hogy ez egy másfajta szokásrendszer kialakításán vagyunk, vagy ezt próbáljuk kialakítani. Tehát, hogy jó lenne a gyerekkel kommunikálni, jó lenne a szülővel kommunikálni, és nem utolsó sorban jó lenne a pedagógusokkal kommunikálni. Tehát az a pedagógus, aki az órán bármikor előveheti a telefonját, és válaszolhat az üzeneteire, mert van ilyen bőven, vagy több esetben olyan is van, hogy telefonhívásra válaszol, tehát neki szabad, és a diáknak nem szabad, ez sem egy teljesen korrekt felállás. Tehát, hogy a nevelés három főszereplőjével úgy gondolom, hogy valamilyen közös konszenzusra jutva, egy belső rendszabályzatot, szabályzatot kialakítva kellene ezt elindítani, és nem tiltólistáns ügyként kezelni, hanem valami új dologként, egy együttműködésen alapuló dologként, aminek a kitaposásán együtt dolgozunk.
Célzottan az okostelefonok esetében ugye három lábú szék, a pedagógus és a diák között megvan a kapcsolat, a diák és a szülő között megvan a kapcsolat.
Jó esetben.
Bízzunk ebben, de hogy lehet összerakni a harmadik kapcsolatot, a szülőt és a pedagógust, hogy ők egyezzenek meg, vagy ők beszéljenek, hogyha nem is kötnek egyességet, hogy mi lenne itt a jó megoldás, akár személyre szabott jó megoldás az adott diák szempontjából.
Lehetnének ennyire értelmes szülőértekezletek, amelyek nem csak adminisztratív dolgok, ügyintézésről és a többikről szólnak, hanem elvi kérdésekről, nevelési kérdésekről szólnak, és ebben ott van a szülő, és ott van a pedagógus, és kommunikálhatnak, és egyeztethetik, és ütköztethetik a nézőpontjaikat, sőt, én olyan találkozást is el tudok képzelni, ahol jelen van a szülő, a vezetőség, a pedagógusok és a tanuló diákok, és hogy egyik sem a másik feje fölött dönt, hanem valahogy sikerül egy új normarendszert, vagy egy másfajta normarendszert, vagy rájuk illő, abba az iskolába járó gyerekekre illő normarendszert kialakítani.
Melyik fél részéről nincs nyitottság ebben a kérdésben? A vezetőség, a pedagógusok, vagy a szülők? Vagy mindhárom?
Attól függ, hogy milyen iskoláról, vagy melyik iskoláról beszélünk. Szerintem különbséget kell tenni, és ebben lehet tenni vidéki iskolák, városi iskolák, körzeti iskolák, és a többi iskolák között. Szerintem különböznek ilyen szempontból, és számolnunk kell ezekkel a különbözőségekkel.
Szülőként kérdezlek, hogy neked mennyire jelentene az kellemetlenséget vagy nehézséget, hogyha a te gyermekettől elvennék a telefont, és a tanítási nap végén kimondottan csak ezért kellene, idézőjelben mondom, elzarándokolj az iskolába, hogy kiszabadítsd a telefont a fogságból. Mekkora nehézséget, vagy mennyire lenne ez kellemetlen számodra? Nem azért, hogy pedagógusokkal, vezetőséggel beszélj, hanem maga a tény, hogy ezért kell egy utat, egy plusz utat megtenni, és nyilván ehhez azért gondolatban hozzáteszem azt is, hogy van olyan szülő, aki nem az adott városban él, vagy nem az adott városban dolgozik.
Amennyiben ezt a rendszabályzatot, belső szabályzatot együtt döntöttük el, együtt sütöttük ki, együtt vállaltuk ennek a következményeit, akkor úgy gondolom, hogy kötélnek kell állni.
De és nem ez a helyzet?
Igen. És hogyha ez lenne, akkor nem kérdés, hogy be kell mennem, és vissza kell szereznem, mert a gyermekem átlépte a szabályt, a megegyezett szabályt. Ha erre nincs explicit szabály, és ez az égből pottyant tiltás, és nekem állandóan a tiltásnak eleget kell tenni, és ki kell menteni a telefont az igazgatóság kezéből, ez valószínű, hogy kellemetlenül érne. Tehát én egyenesen elvárom, hogy bevonjanak, engem is, a gyermekem is, a közösséget is bevonják ennek a döntésnek a meghozatalába, és nézzük meg, hogy mi a ránk illő forma. Igen, a kislányom osztályában is vannak vidéken élő szülők, akik számára egyértelműen gond lenne a Marosvásárhelyre való utazás, és nem is biztos, hogy beleegyeznének egy ilyen következménybe.
Lakhelytől függetlenül lehet hallani olyant, hogy a szülő azt mondja, hogy hát én vettem a gyermekemnek a telefont, én akarom elérni, hát akkor lesz szíves, kedves tanárnéni, tanárbácsi, már pedig hagyni, hogy én el tudjam érni a gyermekemet, akkor, amikor én akarom. Mi erről a véleményed? Avagy mennyire akarják ténylegesen a szülők elérni tanítási időben a gyermeküket? Most függetlenül attól, hogy tanóra vagy szünet.
Nagyon nem stimmel ez, hogy én vettem, és bármikor elérhetővé kell váljon a gyermekem. Tehát én vettem az okos eszközt, a telefont, és ezáltal, vagy emiatt a gyermekem bármikor elérhetővé kell váljon. Ebben egy ilyen fölösleges kontrolligényt is érzek, ami talán nem feltétlenül a nevelés sajátja. Nem biztos, hogy ez a kocka kell a nevelésbe, pont így és pont ennyire, de ennél erősebb bennem az a gondolat most, hogy igen, a szülő veszi, hogy miért veszi és mit vesz, mert nagyon sokszor nagyon drága eszközökről beszélhetünk. Az nagy részt a szülőről szól, hogy ezáltal mit vásárol a gyereknek, vagy ennek árán mit próbál kieszközölni a gyerekétől. Mindenfélét látunk, hallunk ezzel kapcsolatban. Másrészt ez valahogy az iskolába kerül, a legtöbb persze, hogyha nem vakációs időszakról beszélünk, az iskolában használja legtöbbet a gyerek, igazából a legtöbbet iskolában van, vagy nagyon sok időt az iskolában tölt a gyerek. És valahogy a szülő, és nagyon sok szülőtől hallom, hogy olyan egyértelmű, hogy valahogy a gyerek megtanulja ezt használni, okosan használni, tudatosan használni, célzottan használni. Tehát ő veszi, és úgy gondolja, hogy az iskola megtanítja, ő a szülő nem tanítja, és a gyerek valahogy a két tábor között marad. Iskola, szülő között tudatos telefonhasználatot várnak el tőle. Tulajdonképpen senki nem beszél nekik erről. Korlátozzák ezt az egész történetet, de hogy ennek mi a célja, mi a haszna, mire megy ki, mire fut ki a történet, nem világos. Tehát valahogy az az érzésem sokszor, hogy a gyerekek, a serdülők is, a fiatal felnőttek is kicsit be vannak szorulva két világ közé, a szülők és az iskolai rendszer közé. És akkor ennek mindenféle hátulütői vannak, hogy akkor mit kezd ezzel a fiatal, dacol, felháborod, ellenáll, elfogadja, tehát egy csomó utórezgés jöhet ebből.
Ki kellene megnevelje akkor a szülőket ebben a helyzetben, hogy ne egy telefonnal, ne egy eszközzel akarjanak bármit kieszközölni, és ne az legyen, hogy én vettem, hú, milyen sokba került, és akkor bármikor el akarlak érni, és ez egy jó üzenet lehet karácsonyra is, két hét múlva, szenteste.
Igen. A szülő magát, az iskola szülőket, ilyenkor gondolok arra, hogy mekkora hiányzik errefele a népnevelő intézmények, programok, és hogy mekkora szükség lenne, hogy erről sokat, egyre többet beszéljünk. Tényleg nagy elakadás van a szülők körében is, hogy akkor ezt hogy kell okosan csinálni, hogy kell jól csinálni, mennyi a megengedett okostelefonozás per nap, mire használják, hogy lehet korlátozni, kell szülői felügyelet, kell szülői szűrés, mennyi időre kell, hogy kell, mennyi időt hagyhatom. Például a napokban kérdezte meg tőlem egy szülő, hogy a második osztályos gyerekemnek mennyi ideig hagyjam az okostelefonozást. Tehát, hogy igazából azt lehetne mondani, hogy ha már megvette a telefont, akkor időt is kell ennek hagyni, valamennyit. Jobb lett volna, ha nem veszi meg, de ha már megvette, akkor ez az a pont, amikortól ő is tudatosan be kell szálljon a buliba, és szülői figyelemmel és felügyelettel kell viseltessen ebben a történetben. És nem lehet a gyerekeket ebben az egész digitális világban egyedül hagyni. Az, hogy van cyberbullying, és van egy csomó visszaélés, ez nem újdonság, de ez csak az érem egyik oldala. Még nagyon-nagyon sok ága-buga van ennek a dolognak, amire igen, a szülőnek nagyon is oda kell figyelni azzal, hogy okostelefont veszünk, azzal együtt megvesszük ezt a felelősséget is, hogy követjük, következetesen követjük a gyerek életét a neten.
Mennyire nyitottak erre a gyerekek, főleg a tinédzserek, a kamaszok, illetve mennyire zavarhatja őket, hogy az okostelefonokon van egy ilyen szülői felügyelet, mód, hogyha ezt a szülő bekapcsolja, és a saját telefonjáról nézegeti, hogy mit néz, vagy mit nem néz a gyermeke.
Hogy mennyire fogadják el. Először is mindenképpen ez is egy megegyezés. Szerintem ez egy megegyezés következménye kéne legyen. És kérdés az, hogy a szülő mennyire érzi azt, hogy beavatkozhat, vagy beszeretne avatkozni a gyerek életébe, hol vannak a határok, milyen céllal akarna beavatkozni, mert el tudom képzelni azt a nagyon-nagyon ritka helyzetet, amikor egy serdülő életébe be kell avatkozni ilyen szempontból, de azt nem képzelem, hogy állandóan felügyelni ügyelet alatt kell tartani. Tehát, hogy vannak azok a kirívó esetek, helyzetek, amikor bele kell nézni, hogy mi történik, de állandóan követni, az talán túlzás.
Két héttel korábban, szintén a digitális világban beszélgettünk Somodi Kitti Henrietta középiskolás tanulóval, aki a Romániai Magyar Középiskolások Országos Szövetségének, vagyis a MAKOSZ-nak a belügyi referense. Tehát diák és olyan diák, aki aktívan benne van a diák életben. Ő fogalmazott úgy, hogy vannak úgynevezett vészhelyzetek, amikor egy tanuló magányosnak érzi magát, amikor felhívná a barátját, hogy legyen akivel beszéljen, mert hogy az említett barát mondjuk más iskolába jár. Megoldás vagy menekülés a tanulók iskolai magányosságára a telefonálás, a telefonhívás, illetőleg a közösségi médiás kapcsolatok.
Menekülés gyanús ez a mondat, de el tudom képzelni azt a helyzetet is, amikor nagyon kell pont az a barát, de legalább annyira kérdés bennem, hogy miért nem lehet néhány nagyon fontos osztálytárs, iskolatárs, akivel meg lehet ezt beszélni. Miért pontosan egy intézményen kívüli barát jut elsőre ilyenkor a tanuló eszébe? Az, hogy iskolában, szünetekben magányosak a gyerekek, és magányosan nyomják az okostelefonjukat, ez egy elég szomorú látvány is, és egy szomorú jelenség is. Erre például nagyon sokat segítene, vagy rásegítene, hogyha nem lenne telefonozás iskolában. Hogyha újra ki kellene találják magukat, a szociális életüket, azt, hogy szembenézzenek egymással, hogy legyen témájuk, miről beszélni, hogy megosszanak egymásra, felfedezzék egymást. Tehát ezek úgy gondolom, hogy kimaradnak, mihelyt lehetőség van arra, hogy szünetben is egymást okostelefonon szólítsák meg.
Mélyíti akkor a diák elszigetelődését egymástól, nem a tanártól, nem a pedagógustól, nem az iskolai alkalmazottaktól, az, hogy náluk van a telefon, és szünetben, és nem csak szünetben előkaphatják, és kapcsolatot létesíthetnek, vagy beléphetnek egy játékba, vagy valamivel el tudják tölteni az idejüket, valamivel, ami nem a másik fél, egy osztálytársal való beszéd, játék, bármi.
Mélyítheti, mindenképpen mélyítheti, hogy minden esetben mélyíti ezt. Túlzás lenne kijelenteni, de hogy mélyítheti, és benne van az elmagányosodás potenciája, ez egyértelmű. Erről szól ma már a szakirodalom is, hogy sajnos ez egy nagyon erős tendencia, hogy egyre erősebben érvényesül a társas magány, hogy együtt vagyunk, de mindenki magára hagyatottságot, az egyfajta elszigetelődést éli meg már nagyon fiatal életkortól.
Hogyan lehetne akkor ezen segíteni? Hogyan tudják a diákok, a fiatalok újra kitalálni magukat, ahogy te is fogalmaztál? Mit tudsz tanácsolni pszichológusként?
Az első bekezdésben én abban látnék lehetőséget, hogy tiltás helyett valamelyest korlátozás legyen, az okostelefonozást illetően iskolákba, úgy, hogy bevonják a gyerekeket, együtt szülik meg a belső szabályokat, és attól a ponttól a gyereknek is beleszólási joga van, és természetesen, és szerintem fontos lenne, hogy következetesen tartsák magukat a szabályokhoz, és ne arról szóljon, hogy betartatják velük a szabályokat, hanem ők is magukon be akarják tartani, mert fontosnak látják, mert rálátnak arra, hogy ez milyen következményekkel járhat, az érzelmi fejlődés, a szociális kapcsolódás, a gondolkodás fejlődés, figyelemfejlődés és a többi szempontjából. Tehát ez lenne az első kör, hogy beavatódjanak, hogy honnan jön ez a korlátozás, és mihelyt ez történik az iskolában, és helyzetben vannak, hogy szünetek, meg rájuk szakad egy csomó szabad idő, egyáltalán idő, attól a ponttól szerintem magától is természetesen is jön, hogy kénytelenek egymással kezdeni valamit, egymás szemébe nézni, felfedezni egymás szemének színét, lehet, hogy már rég osztálytársak, de erre még nem volt lehetőségük, megkérdezni két személyes kérdést, megosztani egy fontos gondolatot, és úgy gondolom, hogy ez közelebb vinni a fiatal egymáshoz. Elengedhetetlen. Tehát, hogy valamit kellene mozdítani, csak nagyon beleengedtük magunkat, egymást, a gyerekeinket ebbe a világba, és ebből most egyből visszatáncolni nagyon nehéz, és nagyon agresszív beavatkozásnak tűnik. Hát, hogy valahogy ezt emberibbre, humánusabbra kellene méretezni, formálni.
Hogyha kimondottan a tanórákra gondolunk, és itt említetted a megfigyelést és a figyelmet is, mennyire tud egy ember, különösen egy tanuló, egyszerre több dologra is figyelni? használni. Gondolván például a tananyagra és az okostelefon kijelzőjén megjelenő különféle tartalmakra.
Ez nekik nagyon jól megy, a megosztott figyelem és a multitasking, de ez arról szól, hogy mindenben vagyok és semmiben sem vagyok valójában. Tehát a fókuszált figyelem, az egy dologra való figyelés, az egy dologban való elmélyülés pontosan azok a képességek, amelyek hiával találtatnak a mostani generáció életében. Persze nagyon hasznos a megosztott figyelem is, csak valaminek a kárára megy. Tehát nem lehet egyszerre két-három dologban elmélyülten lenni, és amennyiben tanórán vesz részt, és az a dolga, hogy tanórán legyen, igazából minden figyelmével a tanórai tartalomra kellene kiterjedjen, ebben elmélyüljön. Mondjuk itt most azért is hezitálok egy pillanatra, mert az is kérdés, és megint a tanítás-tanulási tevékenység nem egy személyes történet, hanem két személyes történet. Az is kérdés, hogy milyen az a tanóra, mennyire köti le a gyereket, mennyire kelti fel az érdeklődését, mennyire vonja be, mennyire mozgatja meg, hogy eszébe ne jusson, hogyha padba van a telefonja, hogy a telefonjára nézzen.
Fogunk erről még beszélni, hogy egyedül a telefon-e a hibás a figyelem elvonásért, de hogyha már itt tartunk, ül a diák a tanórán. Tegyük fel, hogy érdekes a tanóra, vagy érdekli az adott diákot. Akkor is megjelenhet az úgynevezett FOMO, erről már beszéltünk korábban, ez a Fear of Missing Out, tehát hogy félnek, hogy kimaradnak valamiből. Kimaradnak valamiből, ami éppen akkor, abban a pillanatban történik a közösségi médiában, azokban a percekben, amikor ők tanórán vannak. Mennyire növeli ez a bizonyos FOMO jelenség azt a vágyat, azt a késztetést, hogy nyúljanak a telefonjuk után, lépjenek be a közösségi médiába?
Nagyon is. Ezért jó, hogyha a telefon nincs ott, tehát hogy nem játszik. Tehát, hogy egy eszköz, ami ki van iktatva, ott van a szekrénybe, vagy ott van a dobozba, és megkapja, amikor megkaphatja, tehát, hogy ki van iktatva egy eszköz, amivel külön bajlódhat. Én úgy gondolom, hogy az önkontrollt még úgy nagyon nem lehet számon kérni rajtuk, ha 5-8-asra gondolok, de még középiskolás esetén sem képzelem, hogy olyan erős önkontrollal rendelkeznek, hogy megállj tudnak maguknak parancsolni, és azt mondják, hogy érdekel ez az egész tartalom és téma, és akkor csak arra figyelek, és nem érdekel, hogy miből maradok ki. Tehát nagyon erős ez a késztetés, mert nagyon be vannak már avatódva ebbe a világba. Tehát, hogy mint a szivacs, magukba szívták éveken keresztül. Hogy mondjanak maguknak is egyből megállt és nemeket? Erre valahogy rá kell vezetni, meg kell emészteni, meg kell értetni ebben. Valamilyen, ahogy az előbb is mondtam, valami emberi léptéket kellene felvenni, hogy ahogy rászoktak, valahogy leszoktassuk, de nem tiltással, hanem valahogy úgy, hogy ebben ők partnerek legyenek.
Arra gondolok, hogy amikor én voltam 5-8-as, akkor kezdtek el megjelenni a különböző számítógépes videójátékok, amik mai szemmel nézve egy ilyen pixel csomónak tűnhetnek, akkor azok voltak a menő játékok. Nyilván a számítógépet nem lehetett a hátunkra kötni és elvinni az iskolába kijelzőstől, billentyűzetestől, égerestől. Mindenki arról beszélt, hogy jaj, haza fogok menni, és belépek az XY játékba, teljesen mindegy, hogy mibe és milyen jót fogok játszani, vagy milyen küldetést fogok elvégezni. Megoldja akkor az önkontrollt az, hogy korlátozva és nem tiltva van a telefon használat, tehát a telefonok be vannak zárva, teszem azt egy szekrénybe a tanóra ideje alatt? Ebből a meggondolásból, mert azt is elárulom, hogy nem csak szünetbe beszéltünk erről, hogy mit fogunk csinálni az adott videójátékban, hanem órán is.
Amennyiben szünetben beszélgettek erről, van egy jó téma, és van egy beszélgetési ügy köztetek, egy személyes kapcsolat, kapcsolódás, közös érdeklődés, és van miről beszélni, hála Istennek, akkor erről személyesen élőben beszéltek, és nem pötyögtök egymással, mert hogy ez is van ma már az iskolában, hogy 2 méterrel állnak egymástól, és nem személyesen kérdik egymástól, hogy hello, kimegyünk-e kávézni, hanem megkérdi Instagramon. Na, tehát, hogy ez is van. Hogy órán erről beszéltek, akkor megint azt mondom, hogy hol van a tanár, hol van a tartalom, ami leköt, hol van a tanár, aki tesz azért, hogy bevonjon. Hol vagy te az egész folyamatban? Tehát, hogy nyílik a világ, és már is több tényezős lesz a kérdésfelvetés.
Arra gondolok, amit mondtál, hogy Instagramon, Facebookon, bármilyen felületen kérdezik meg a tőle 2 méterre levő szemétől, hogy megyünk-e kávézni, ellógunk-e a következő tanóráról, ne buzdítsunk erre senkit, de ez is egy kérdés lehet. Introvertáltak kezdenek lenni a fiatalok? Vagy jobban tudják exponálni magukat a közösségi médiában egy-egy videó tekintetében, és ezért választják ezt a kommunikációs csatornát?
Az introvertáltság és extrovertáltság született ügy. tehát ezt nem most tanulják. Introvertáltan vagy extrovertáltan születünk. A vérmérsékleti sajátosságunk valamire hajlamosít. Hogy ebből mi lesz az évek során, az más tál tészta, hogy az okos telefonozás inkább elmagányosít, elszigetel, zárkozottá tesz, befele fordulóvá tesz. Ez valóban így van, de attól még extrovertált maradhat az ember. Tehát nem lesz ettől mindenki introvertált. Inkább azt látom, hogy bekerült egy új dolog a szokásrendszerükbe, hogy nem személyesen kérdeznek, nem személyesen válaszolnak, hanem pötyögéssel, és úgy van az a helyzet, amikor ezt ki lehetne venni a szokásrendszerből, és sokkal jobban esik, meg sokkal jobbat tesz az embernek is, hogyha személyesen a szemébe nézve kérdezik meg, hogy ellogunk-e, vagy megiszunk-e egy kávét.
A műsor folyamán már beszéltünk a FOMO, a Fear of Missing Out jelenségről, és ugye egyre többen és egyre többször beszélnek erről, de valahogy mindenki vagy a legtöbben az online térrel kötik ezt össze. De miért nem félünk attól, miért nem félnek attól a diákok, a fiatalok, hogy kimaradnak valamiből, ami a valóságban történik? Kimaradnak egy szüneten az osztályközösségben zajló beszélgetésekből, kimaradnak a csintevésekből, kimaradnak egy közösségi programból akár?
Ők attól félnek, hogy az erről való hírszerzésről maradnak ki. Hát, hogy történik valami például csintevés a szünetben, és hozzá még nem érkezett meg a hír, még senki nem értesítette őt Instagramon. Tehát, hogy inkább arra vonatkozik a FOMO, én azt látom az életükben, hogy megérkezik-e idejében hozzá is a hír. Tehát a FOMO az életükben, így ahogy mondod, nem a valós életükből való izgalom kimaradásának az ügyétől való félelem, hanem inkább az információs hírszerzés, tehát a hírszerzés marad el. Tehát, hogy valami, ami rátartozik, és azt nem tudja meg, az ettől való szorongás erősebb.
De hogyha megtudná, tehát tegyük fel, hogy ül, szünet van, és nyomkodja a telefonját. Jön egy értesítés, hogy egy csintevésre készülnek az iskolában. Akkor vajon venni a fáradtságot, hogy elmenjen és része legyen, vagy nézője legyen, vagy ő fontosabbnak tartaná, hogy a továbbiakban is kövesse, hogy mi történik a közösségi médiában, mi történik a virtuális térben?
Ezt nem tudhatjuk. Azt viszont láthatjuk, hogy persze a kockázatvállalásától se csomó mindentől függ, hogy részt akar-e venni, vagy nem a csintevésben, de azt láthatjuk, hogy az igencsak jellemző, hogy szeretik követni a híreket, az online híreket, az iskolai online híreket. Kényelmesebb, nem feltételez különösebb bevonódást, benne van és nincs benne, személyes is, de személytelen is, és így tovább.
Térünk vissza a konkrét telefonkorlátozásra. Tegyük fel, hogy nincs ott a diákoknál óra ideje alatt a telefon, nem vonja el ez a figyelmüket, de attól ugye az ablakon nézhetnek ki, és idézőjelben mondva figyelhetik, hogy milyen szépen nő a fű. Ha unalmas az óra, vagy az adott diák nem szereti azt az adott tantárgyat, akkor nehezen tudja megragadni a figyelmét az, amiről a tanár magyaráz. Ennek ismeretében meglátásod szerint megoldás, vagy csak részleges tűzoltás a mostani korlátozás, tiltás az okostelefonok terén?
Mindenképpen szerintem jó a korlátozás. Alapvetően nem is kellene felmerüljön, hogy azért, mert unalmas az óra, akkor előkapom a telefont. Még mindig jobb a fű növekedését nézni szerintem, mint a kortárs csoport fejleményeit követni Instagramon, vagy bármi mással foglalkozni. És arról keveset beszéltünk, és szerintem érdemes arról is beszélni, hogy miért mondom azt, hogy jobb a fű növését figyelni. Arról keveset beszélünk, hogy az állandó okostelefonozás, vagy a nagyon sok okostelefonozás mennyire fárasztó manőver, mennyire elfárasztja a gondolkodást, a figyelmet, a jelenlétet, egyáltalán a személyes működést. Tehát úgy tűnik, hogy pihenünk, vagy úgy tűnik, hogy pihen a gyerek, miközben nagyon nem pihen, egy nagyon megterhelő, szinte azt mondom, hogy személyiséget nem kímélő ügyben vesz folyamatosan, vagy huzamos ideig részt. Ezért mondtam az előbb, hogy ennél sokkal jobb, hogyha fű növekedését nézi, mert pihen a szeme, pihen az agya, pihen a figyelme, és valamilyen pillanatba belengedte magát, ami még mindig sokkal jobb.
Miért nem pihenünk okostelefonozás közben, vagy okostelefon használat közben?
Mert nem lehet. Mert az okostelefonozás nem kikapcsolódás és nem pihenés. Erről már nagyon sok kutatás született, hogy hogyan befolyásolja az idegrendszerünket, hogy befolyásolja az érzékleteinket, a figyelmünket, az érzelmeinket és a többi. Egy pillanatig nem pihen ilyenkor sem a szervezetünk, sem az agyunk, sem a lelkünk. Ez egy illúzió. Tehát passzív állapotban vagy vagyunk, ez okozza talán annak az illúzióját, hogy pihenünk, de ez nem pihenés. Ez abszolút nem pihenés.
Dr. Bak Miklós Kinga pszichológussal, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjével, egyetemi tanárral beszélgetünk a mai digitális világban. Ideig volt szó az okostelefon korlátozásról, ennek a szövődményeiről, és arról, hogy hogyan is kellene ez kinézzen egy megfelelően kialakított rendszerben, egy olyan rendszerben, amivel jelenleg napjainkban nem találkozunk Romániában. Viszont, hogyha már iskolai korlátozások, iskolai büntetések, akkor szóba kell hozni a büntetőszobák kérdését is. Hosszan lehetne arról is beszélni, hogy egy diák egy felmérő esetén, amire mondjuk nem tanult, mennyire fog élni az ezek nyújtotta lehetőségekkel, mennyire fog hirtelen rosszul viselkedni egy dolgozat előtt szánt szándékkal, de arról is beszélni lehet, hogy egy rosszul viselkedő, csintalan diák majd hirtelen olvasti vagy feladatokat megoldani kezd a büntetőszobában, vajon minek a hatására. A büntetőszobában, ami be is van kamerázva, és kicsit olyan, mint valami rosszul sikerült valóságshow, akár a különböző kereskedelmi televíziók késő esti műsorsávjában is adhatnák. Mindezek fényében megold bármit is az oktatási rendszer, lesz ennek bármi látszata azon túlmenően, hogy a tanár nem fog unatkozni, amikor lyukas órája van, mert be kell menni a büntetőszobába?
Szinte vicces ez az egész, ami a büntetőszoba körül van, mert ez is legalább annyira derültékből villámcsapás, mint az egyik napról a másikra elvesszük az okostelefonokat című történet. Én értem, hogy szükségeltetik valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy a nehezen kezelhető gyerekekkel valahogy bánjunk, vagy bánjanak. De az elszigetelés a büntető szobába, már a neve is nagyon furcsácska, büntető szobába tenni őket, egyáltalán nem az együttműködésre hívja fel a figyelmet, hanem valami agresszív beavatkozásra, amiről az a véleményem, hogy agresszivitást vagy passzivitást vált ki. Tehát valójában az lenne a cél, hogy rávezessük a gyerekeket, hogy így ne, vagy ezt ne, vagy mik a szabályok, hogy mi a következménye annak, ha ez történik, vagy az történik. Attól, hogy bekerül a büntető szobába, és egy órát ott eltölt, vagy eltöltenek, nem világos számomra, hogy mi változik. Valójában semmi nem változik. Még azt is el tudom képzelni, amit te is mondtál, hogy vágyott állapot lesz, hogy alig várom, hogy menjek a büntető szobába, mert mentesülök a tanóra kötelezettségei alól, mentesülök a felmérő alól, és nyugodtan el vagyok egy órát, és lehet, hogy a könyvtáros nő, hogyha ez könyvtárban van, még főz egy teát is, és milyen jó lesz nekem. A kérdés megint az, hogy az iskola mennyire veszik komolyan, tehát hogy megint nem ismerősek, vagy nem ismerem lehet én az iskolai rendszabályzatokat ezzel kapcsolatosan, hogy hány büntető szobában való küldés után kap a gyerek intést, magaviselet jegy lehúzással jár-e ez a történet, amennyiben jár, az iskola meglépje ezeket, mert én gyakran látom azt, hogy a tanárok fenyegetőznek a magaviseleti jegy lehúzásával, de évvégén ez valahogy nem történik meg. Amennyiben ez derül ki a büntetőszobáról is, hogy tegyük fel, valahány alkalom büntetőszoba után magaviselet levonás jár, és nem jár, akkor igazából ez a vágyott állapot lehet, ez a földi paradicsom az iskolában, ahova el lehet vonulni, és hú, de milyen jó. Tehát funkcionálisan nem old meg semmit, nekem ez a bajom, hogy a gyerekek nem kapnak arra való jelzést, hogy mit kellene másképp, vagy hogy lehetne ezt az egészet másképp csinálni.
Én olvastam a büntetőszobákról szóló szabályozást, és az az igazság, hogy nem találkoztam, vagy nem emlékszem külön kitételre, hogy akkor hány alkalom után jár magaviselet levonás. De büntetőszobákra, okostelefonkorlátozásra, vagy sokkal inkább iskolai pszichológusokra lett volna szükség. Egyrészt a telefonfüggőség, másrészt az esetleges viselkedési gondok leküzdése érdekében.
Az iskola pszichológus nem old meg túl sokat. Szükség van rájuk, nagyon kellenek. Szerencsére egyre többen vannak, rettenetesen le vannak terhelve, nagyon sok munkájuk van, nagyon sok diák jut egy iskolapszichológusra. Megkockáztatom azt mondani, hogy alig-alig tud néhánnyal közeli kapcsolatot kialakítani. Tehát, hogy az iskolapszichológus nem váltja meg a világot, és nem oldja meg ezt a problémát. Viszont beavatható, bevonható, és nagyon is helyük van az iskolai rendszerben. Megint azt mondom, hogy a függőség, a sajátságos telefon viszony szülő-pedagógus-gyerek története. Főszereplők ebben a szülők, igazából otthon is sokat van a gyerek, mennyire van beleszólása a szülőnek a gyerek telefonozásába, pedagógus is fontos szerepet játszik, a gyerek is, és persze becsatlakozik ebbe az iskolapszichológus is, de ő önmagában nem tud megoldani semmit. Édes kevés ehhez a történethez.
Ne csak a fekete tényekről, vagy a fekete tényezőkről beszéljünk, hanem arról is, hogy miben tud segíteni a digitalizáció az iskolákban. Véleményed szerint, hogyha egy tananyag részlet elérhető valamilyen digitális formában is, akár úgy, hogy egy okostáblára, az osztályteremben található kivetítőre, tévére, vagy miért ne az okostelefonra letölthető és ott megnézhető, akkor az jobban fel tudja kelteni a mai fiatalok figyelmét, mint hogyha azt mondanák, hogy nyissák ki a könyvet a 394. oldalra?
Nagyon jó ez a kérdés. Én hiszem azt, hogy a technika nem ördögtől való, és nagyon hiszem azt, hogy meg kellene tanulni bánni vele, hogy erre kellene valahogy felhívjuk a figyelmünket, egymás figyelmét, a fiatalok figyelmét, hogy okosan, tudatosan kellene részt venni ebben a világban, az okos eszközök világában. Visszatérve a tanórára, én azt gondolom, hogy a gyerekek, és ezt is tapasztalom, hogy a fiatalok felnéznek azokra a tanárokra, akik az okos eszközöket okosan tudják használni, akiknek van egy digitális kompetenciájuk. Ez plusz erény, ez egy olyan dolog, amire többnyire az a reakció, hogy wow. Ez nem azt jelenti, hogy nincs tekintélye és nem jár tisztelet annak a tanárnak, aki nem ért vagy nem ért annyira ehhez a világhoz. Arról azt gondolom, hogy a tekintélyét és a tiszteletét ki tudja érdemelni másképp, máshonnan, más területen, de hogy ez egy jó pont. Én úgy látom, hogy a diákok szokták szeretni, hogyha tanár ért ezekhez a dolgokhoz, hogyha bekapcsolják és bekapcsolhatják az okostelefonjaikat, hogyha didaktikai célra, tehát a tanulási tevékenységben célzottan használhatják. Igen, benne van, hogy sorok között ránéznek az Instagramra. Benne lehet. De tulajdonképpen például, hogyha egy Kahootot végeznek, Kahoot feladatuk van, akkor az időre megy. Tehát ott közben nagyon nem lehet Instagramozni. Ott másodpercek vagy másodperc töredéke alatt kell igent, nem válaszokat, egyszavas, kétszavas, mit tudom, néhány szavas illesztéseket megoldani. Tehát ott nem lehet másfele bolyongani. És ezeket a digitális kihívásokat, játékokat, tanulási tartalmakat szokták szeretni a diákok.
Tartható lesz akkor az okostelefon korlátozás, és esetenként az analógra való visszatérés? Lehetett hallani olyan pedagógusokat, akik ezt szorgalmazzák, hogy akkor teljesen ki kell gyomlálni, ki kell írtani a digitalizációt az iskolákból, minden nemű digitalizációra gondolva, vagy inkább arra kellene törekedni, hogy igenis megtanítsuk megfelelően használni ezeket az eszközöket a diákok számára.
Ha engem kérdezzel, akkor én egyértelműen ezen a véleményen vagyok, hogy a gyerekeket meg kell tanítani, be kell avatni ebbe a világba, és nagyon nem mindegy, hogy ki teszi ezt, vagy kik teszik ezt. Ennél sokkal fontosabb, vagy legalább ennyire fontos az, amit az elején is mondtam, hogy nagyon lényeges, hogy ezeket az ügyeket iskolai rendszabályzatba foglaljuk, mi kis közösség, iskolai kis közösség, döntsük el, közösen jussunk valamire azzal kapcsolatban, hogy hogy viszonyulunk a technika vívmányaihoz, hogy viszonyulunk a digitális eszközökhöz, az okostelefonokhoz, van-e emberünk, aki érdemben ezt tudja tanítani, használni? Gondolkodhatunk-e hibrid felállásban, hogy időnként használjuk, alapvetően nem használjuk, vagy alapvetően zárjuk el? Tehát az mindenkinek jót tesz. Tehát ezzel kapcsolatos belső intézményen belüli kommunikációnak szerintem érdemes születnie.
Szó volt már a műsor folyamán a bizonyos három lábú székről, a diák, pedagógus és szülő, és így a műsoridőnk végéhez közeledve erre térnék még vissza, hogy kinek van nagyobb felelőssége az okos eszközök, a digitális eszközök használatának megtanításában, a szülőnek vagy a pedagógusnak?
Egyiknek sem, és mindkettőnek. Nem hiszem, hogy el lehet várni attól a szülőtől, aki alig ért ehhez a világhoz, el lehet várni tőle, hogy megtanítsa erre a gyerekét. És azt sem gondolom, hogy az iskola tehető felelőssé 100%-ban azért, hogy megtanítsa. Tehát valahogy közte van a gyerek, csak nagyon fontos, hogy a gyerek közte ne vesztődjön el, hanem valahol ahol a gyerek beavatódjon. A statisztikák azt mutatják és azt mondják, hogy a gyerekek a kortárs csoporttól szedik fel az e fajta információkat, vagy maguktól, autodidakta módon. Tehát nem a szülőktől, nem az iskolából. És ebben vállalhatna több részt, amennyiben tud a szülő mindenképp, és az iskola is mindenképp. Nincs ilyen tantárgy az iskolákban, és milyen fontos lenne, hogy média prevenció, médiához való viszonyulás, média tudatosság, lelki egészség és média. Tehát ezek nagyon fontos, nagyon korszerű, nagyon aktuális, nagyon érzékeny témák, amikhez igen, hozzá kellene nyúlni, tanítani kell, tanítani, beszélni kellene róla, tudatosítani kellene néhány dolgot.
Összegezzünk. Hogyan értékeled akkor egyrészt szülőként, másrészt pedagógusként, harmadrészt pszichológusként az okostelefon korlátozást és a büntetőszobákat az iskolában, illetve hogyan értékelnéd abban a helyzetben, hogyha beleképzeled magad a tanulók helyébe?
Mindenik elképzelésemben és szerepemben azt gondolom, hogy nem értek egyet a tiltással. Abszolút nem értek egyet a tiltással. Nem hiszem, hogy a tiltással bármire lehet menni. Azzal a korlátozással lehetne boldogulni, ami kommunikáción alapul, ami együttműködésen alapul, ami be van vonva a gyerek, a szülő, a pedagógus, a pszichológus. Tehát, hogy ez lenne a lehető legemberibb, a lehető legjárhatóbb út, és ez a lehető legidőigényesebb és emberkímélőbb út, tudom, de talán ezt a kanyart nem érdemes lespórolni.
Legyen akkor ez a zárszó. Dr. Bak Miklósi Kinga pszichológus, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetője, egyetemi tanár. Köszönöm, hogy itt voltál a digitális világban, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Illetve közösségünk érdekében ne TikTokozzanak, hanem inkább rádiózzanak. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.